Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, mai magazinunkban dr. Timcsák Gézát, aki a Szlovák Júga Szövetség elnöke. Köszöntöm szeretettel.
Én is köszöntöm, köszönöm szépen.
Nagyon hálásak vagyunk Lovászi Marcsinak, akinek a segítségével most erre a beszélgetésre sor kerülhetett. Kassáról érkezett egyenesen, és nagy örömünkre már is elfogadta a meghívást egy hosszú út után. Milyen apropó kapcsán kerültem most Kiskunhalasra?
Hát aránk hosszú idő óta terveztük azt, hogy a Savita Joga hétvéget megtartjuk. Pár pillanat múlva arról szólok, hogy egy milyen jogatípust képvisel. Na és ez éven sikerült megtartani, úgyhogy a barátommal és kollégámmal, Szedlácsek Ivóval, aki a zenész, tehát a zenei részét képviseli. Egy kisebb komplikációk után eljutottunk ide, mert...
Volt valami komplikáció útközben?
Hát nem is útközben, de miután neki egy rengeteg sok zene és hangszerszámot kell hordozni magával, tehát elég nagy az autója. No, de az autó az elromlott, úgyhogy egy ilyen pótautót kapott. A pótautó olyan nagy, hogy nem fér be az autóvonatba, tehát nem tudott Prágából Kassára jönni vonattal, hanem egyenesen kellett neki jönni autóval. Jablonyencből, ami Prágától még körülbelül 100 kilométer. Na és aztán itt körülbelül ugyanabban az időben aztán találkoztunk. Tehát ez volt a kis komplikáció neki, hát sokkal hosszabb volt az út, mint nekem.
De összetalálkoztak itt Kiskunhalason. Nagy örömünkre. Csodálatos joga személyiséggel ülök itt szemben, hiszen Szlovákiában él ugye Kassán, és több mint 40 éve tulajdonképpen a ottani Szlovák Juga Szövetségnek az elnöke, illetve Kiskunhalas úgy ismeri önt, hogy a már 28. vagy talán már 29. éve zajló joga táboroknak az egyik fő szervezője, a programnak szervezője, az egyik legfőbb joga oktató. Úgyhogy nagyon hálásak, én azt gondolom itt Kiskunhalason. Hogyan került ön kapcsolatba a jógával tulajdonképpen, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú útra tekintünk vissza. Ez civil foglalkozás is egyben, vagy volt és van más civil foglalkozása is?
Hát először csak azt szeretném kijavítani, hogy a Szlovák Joga Szövetség az 1992-ben lett alapítva azért, hogy a szlovákiai joga társaságok és szervezetek egy ilyen közös platformon tudjanak találkozni, viszont a Kassai Jogatársaság, igen, azt körülbelül 41 évvel ezelőtt alapítottuk. Na most a jogához aránylag korán kerültem, mert a papámat ez érdekelte, a mamámat is, és tulajdonképpen hát a papának volt egy olyan jó szokása, hogy minden hétvégen, ami abban az időben ugye nem olyan volt, mint nálunk, mert 12. szombaton még dolgozni kellett, és mindig a hétnek az utolsó másfél napjára mentünk sétálni. Na most ugye az ember kicsi, neki mégiscsak hosszabb volt a lába, tehát hogy lassítsam a tempót, mindig provokáltam olyan témákkal, amik inkább filozófiaik voltak, és akkor megállt, hogy kiszuszaktam magamat.
És érte aztán, a papát?
Na úgyhogy a papám révén mondjuk a filozófiai hát kérdésekre kaptam választ, viszont a nagymamám aztán, amikor a mamám engem várt, akkor vett egy Jeszudián könyvet, abban az időben ez a sport és joga volt, amit lehetett kapni, és tehát a mamám abból tanult, aztán a tini koromban felfedeztem valahol fönt a könyvesboltban a könyvet, és úgy, hogy aztán 58-ban rá tudtam magamat venni arra, hogy rendszeresen gyakoroljak, ami hát mondjuk a kezdetnek a történetnek.
De akkor könyvből tanult? Önnek nem volt tanítója?
Hát az 1950-es években...
Ez nem volt jellemző.
Abszolút nem. Sőt, ugye a joga szintén indexen volt, tehát arról beszélni se lehetett, hogy az ember egy ilyen dologgal foglalkozik, mert...
Szóval, spirituálisnak, túlvallásosnak tűnt az akkori hát, rendszerek szemében talán?
Egyszerűen ez nem tartozott bele az elfogadott, hogy mondjam, keretek közé. Ez aztán csak 1968-ban lett kicsit nyitva, fölnyitva, úgyhogy akkor tájt lehetett mondjuk kicsit nyíltabban foglalkozni, de addig ez egy súlyos bűnnek számított, és hát nem lehetett másképp. Tehát a személyes tanító, egyszer volt egy olyan kísérletem, hogy Kassán 62-ben volt egy nemzetközi konferencia, ahol az Állatorvosi Egyetemen, ahol a mamám dolgozott, na és megkértem az egyik ilyen szervezőt, tehát külföldi szervezőt, hogy nem-e tudna nekem szerezni egy Bhagavad Gita-t, mire adott egy címet, a jól ismert Swami Sivananda, aki Rishikesben, Indiában alapított egy olyan jogaközpontot, aminek a tanítványai azok manapság az egész világon ismertek, bár a legtöbbre, szóval legtöbbük már meghalt, és hát ez volt az első kísérletem, de Pekhemre, az illető szvámi, az meghalt azon, ugyanazon az éven, tehát még küldött egy levelet és egy néhány könyvet, abban az időben...
És akkor nem jött össze, sajnos.
Igen, szóval aztán az a két tanítványával is találkoztam, sőt, ugye a kurusaikon részt vettem, a Szvámi Szatyananda és Szvámi Visnudevananda, és Szvámi Csidananda, hát őhoz el kellett menni, de szóval a tanítványain keresztül aztán az ő jóga vonalát sikerült jobban megismerni. Na most, ez nálunk sohasem volt egy foglalkozás, tehát mai napig ugye a Kassai Jogatársaság oktatói azok a társaság keretén belül ingyenesen oktatnak. Tehát értem. Ők nem vesznek ezért el pénzt. Más az, hogy ez nem teljesen ingyenes, ugye, mert a költségek a terem, fűtés, igen, világítás, stb. Tehát ezt nem azt mondom, hogy a kurzusok ingyenesek, de az oktatók azok ezt, hát hogy mondjam, szeretetből csinálják, nem azért, hogy ezért valami pénzt kapjanak. Bár ez is változik, ugye, mert a legújabb generáció azok közül, akik most éppen jogaoktatói végzősök, ezeknél ez a lelkület, hogy ők mondjuk önszántukból ingyenesen valamit nyújtsanak, ez már nem annyira erősen van, mert szóval az én generáció még ezt ismeri, és tehát a foglalkozásom az egy más vonalon történt.
Műegyetemen tanít, eláruljuk. Tanított, és most is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Timcsák Gézával, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést dr. Timcsák Gézával, a Szlovák Joga Szövetség elnökével, aki Kiskunhalasra egy különleges tanfolyam vezetésére érkezett. Beszélgettünk az indulásról. Az érdekel engem, hogy ugye említette, hogy abban az időben nem nagyon volt szabad jogával foglalkozni, amikor ön még kezdte Kassán, és a szülei azért befolyása voltak erre, a papa filozófikus gondolatai. Mi volt édesapja foglalkozása?
Bíró volt, és amikor aztán a bíróságot a párt egyre jobban befolyásolni kezdte, akkor átkérezkedett a közjegyzői hivatalba, tehát aztán közjegyző lett, mert az nem volt annyira mondjuk politikai exponált.
Értem. A jogára hogyan volt hatással? Hiszen ő nem jogázott, nyilván, de őre azért mégis hatással volt.
Hát, hogy úgy mondjam, csak igen, a jogázás az egy elég komplex folyamat, tehát őt inkább a szellemi és filozófiai része érdekelte. A mamám az gyakorolt, ugye, mert a nagymamám, amikor megvette neki a Jesudán könyvet, tehát azt azért vette, hogy gyakoroljon. Úgyhogy ő...
Tehát ő üzte is tulajdonképpen.
Igen, tehát ő gyakorolta is a mondjuk jogának a testhelyzeteit, légzés gyakorlatait, stb. Úgyhogy ez volt az, ami mondjuk engem elindított ezen az úton, úgyhogy mégiscsak valamire tudott az ember támaszkodni.
Haladjunk tovább, hogyan sikerült önnek tulajdonképpen azt az utat végigjárni, amin most van? Ugye említette, hogy mestereket nehezen talált, legalábbis az elején. Hogy alakult ez tovább?
Hát remélem, hogy még nem ott tartok, hogy már végigjártam az utat.
Ez igaz. Köszönöm a javítást, hiszen mindannyian rajta vagyunk az úton.
Igen, de hát igen, az évek azok nagyon gyorsan folynak, úgyhogy 62-ben, amikor először sikerült legalább írásban kontaktust teremteni egy nagyon ismert jóga központtal Rishikesben, Indiában, onnét fogva az embernek mégiscsak volt egy elevenebb lehetősége, tehát ez azt jelentette, hogy írott alakban. Bár ez se volt túl könnyű, mert ugye abban az időben a levelezést nagyon elevenen ellenőrizték, tehát néha volt ebből is egy kis gubanc, de aztán én nekem 1967-ben sikerült egy angliai stipendiumot kapnom, úgyhogy én 68-ban, amikor már azt hittem, hogy semmi se lesz belőle, mert ugye akkoriban a szovjet katonák bevonultak Csehszlovákiába, az akkori Csehszlovákiába, de ez mégiscsak sikerült, mert ugye a normalizációt az csak 71-ben sikerült nekik végig csinálni. Na és Londonban, az Imperial College-ban a PhD munkámat csináltam, na és ott aztán bármilyen jóga irány érdekelt az embert, abban minden volt, tehát könyv, ember, szakember, szvámi, jogaoktató, tehát...
Fantasztikus lehetőségek tárultak önnek.
Pontosan.
És melyik utat választotta? Melyik út az, amiről tulajdonképpen beszélni fogunk hamarosan?
Ez egy elég komplikált kérdés, méghozzá azért, mert ugye ami a jogának a látható részét, tehát azt, amit ha az ember csinál, akkor azt látni is lehet, hogy mit csinál, Azt a mondjuk Satyananda, Swami Satyanandának a Bihari Joga iskola volt az, amelyiket leginkább kedveltem, mert abban az időben ez nem úgy volt, hogy az ember csak úgy egy kész eledelt kap joga szempontból, hanem végig kellett menni és megpróbálni, tehát ez egy hosszabb folyamat volt, tehát ez nem olyan, hogy meglátom, hogy megszeretem.
És akkor valamelyiket választom, hanem kialakult.
Igen, tehát az emberek ahhoz, hogy valami véleményt tudjon formálni, alakítani, ahhoz ezt meg kell próbálni. Ahhoz, hogy megpróbál, nem elég egy hétvég, tehát ez egy elég hosszú folyamat volt. Amíg rá nem jöttünk, hogy számunkra a legmegfelelőbb az a Bihari Joga iskolának a joga stílusa, nagyon precízen kidolgozott rendszerekkel dolgozik. Ez volt az, amit amikor már hazajöttem, akkor ezzel elkezdtünk dolgozni. Ami a jogának a mentális és lelki részét illeti, hát két ilyen nagy, hát nézzük iskolának, az egyik a Ramakrishna vonala, és a másik az Ramana Maharshi vonala. Tehát ők ugyan különböző időben és különböző helyeken éltek Indiában, mert Ramakrishna Bengálban élt, Kalkatta egy elővárosában, még Ramana Maharshi lent Dél-Indiában, Tiruvannamalaiban. De mind a kettő, szóval különböző részét adta nekem személy szerint annak, amire szükségem volt. Tehát ezt ugye pár percben nehéz szóba önteni.
Én le vagyok nyűgözve, én olvastam Maharshitól, és olyan csodálatos érzés, hogy olyannal beszélgetek, aki az ő iskolájában tanult.
Hát mondjuk Ramana Maharshinak nem volt iskolája, de az iskola, amit talán erről meg lehetne mondani, az a következő, hogy 1977-ben, hát ez egy nagyon csodálatos út volt, az ott az első útunk Indiába az egyik oktató barátommal és kollégámmal. Tényleg az egy nagyon romantikus út volt, mert például abban az időben Afganisztánban még autóbusszal lehetett közlekedni. Szóval az tényleg egy nagyon érdekes sztori volt, de akkor eljutottunk Indiába, és ugye ami a legfontosabb volt számomra, az volt, hogy akkor megláttuk azt, tehát találkoztunk olyan jogamesterekkel, és a joga mesterek iskoláival, amelyen alapján tényleg az ember bizonyosodott arról, hogy az, amit az ember olvasott, az tényleg úgy van. Tehát van konkrét ember, akinél látom azt, hogy ez tényleg így van. Na és Ramana Maharshi ugyan már akkor nem élt, mert ő 1950-ben már meghalt, de az egész központja, tehát a Ramana Maharshi az olyan dolog, hogy amikor az ember ott van, akkor azokon a helyeken van, ahol ő hosszabb ideig tartózkodott, akkor ott az információ az úgy van kódolva, hogy úgy mondhatnánk, hogy az megint egy olyan tanulás, amit nem a fülünkön keresztül kapunk, de az az információ egy energiamezőnyön keresztül jön az emberbe, és ki lehet szorítani, de az ember nem szorítja ki, akkor nagyon-nagyon erős hatással van. Tehát ez mondjuk egy valami, amit iskolának nevezhetnénk, igen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk dr. Timcsák Gézával, a Szlovák Joga Szövetség elnökével beszélgetünk.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést dr. Timcsák Gézával, aki Kassáról érkezett egyenesen Kiskunhalasra. Ott tartottunk a történetben, hogy ugye Londonban élt néhány évig, és hát csodálatos lehetőségek nyíltak a jóga gyakorlására, de azután visszavezényelték haza. Hogyan alakult a jóga oktatói történet?
Hát igen, elég mondjuk nagy változás volt, hogy az ember hazajött, és mire hazajött, addigra hát a szelepek megint csak be voltak jól húzva, tehát valami kulcsot kerestünk, hogy milyen módon lehetne mégis tovább fejleszteni azt a jogát, ami elkezdett fejlődni mondjuk a 68-as események alapján. És Prágában él egy akadémikus, a Dostálek akadémikus, aki nagyon sokat járt Indiába, őt érdekelte a joga, ő orvos, és 1972-ben és 73-ban meghívta Csehszlovákiába a Lónavlai Joga Kutatóintézet tudományos igazgatóját, dr. Mukund Bholét, és ez egy nagyon érdekes választás volt, azért, mert egy szintén orvos volt, joga kutatással foglalkozott, tehát egy olyan ember volt, aki a jogát nem egy romantikus módon, vagy filozófiai módon élte meg, hanem a tudományos eredmények alapján. Értem. És így nagyon hatásosan tudott segíteni abban, hogy ebben a kritikus helyzetben amikor megint az ember nem tudta, hogy most sikerül a jogát
hát legalizálni.
Igen, pontosan, tehát nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, hogy akkor most hogy tovább, és akkor ő segített abban, pontosan az ő tudományos háttere és eredménye alapján, hogy egy olyan programot és egy olyan verzióját a jogának tudja prezentálni az akkori pártfőnökségnek, tehát a prágainak, amely kulcsfontosságú volt abból a szempontból, hogy a joga egyáltalán életben marad-e vagy nem, hogy ebben sikert ért el, tehát tulajdonképpen ő volt, az ő személyisége volt az, amelyik egy olyan módon prezentálta a jogát, hogy ezzel nem lehetett mondjuk logikus érveket fölhozni. És ugye neki még az a szerencse is volt, hogy a Dosztályk akadémikus úrnak, illetve akkor elvtársnak, csak később lett úrá avanzsálva, tehát, hogy az ő laboratóriumában, amikor eredményeket kellett kimutatni úgy, hogy most rögtön, akkor Dr. Bolli az mindig képes volt arra, hogy demonstrálni is tudja azt, hogy arról, amit ő beszél, hogy arról konkrét méréssel is hát be lehet bizonyosítani, hogy az úgy van.
Igen, a tudománynak ez nagyon fontos eleme, hogy ugye reprodukálható, mérhető.
Pontosan.
Hogyan alakult a jóga élet tulajdonképpen? Tehát nyilván nem jóga oktatóként kezdte ön rögtön a pályafutását, hanem ez a csoport elkezdte gyakorolni együtt, külön. Hogyan működött ez a gyakorlatban?
Igen, szóval a Kassai Jóga Társaságnak a története mind csak Dr. Bollihoz kötődik, mert meghívta őt a Orvostudományi Egyetem, tehát tulajdonképpen a Természettudományi Egyetemnek az orvosi kara, hogy tartson előadást arról, hogy a jóga és a tudomány és az orvostudomány hogy hozható összefüggésbe, és előtt kasára előadott. Hát történetesen egy olyan tolmácsot adtak neki a prágaiak, aki abszolút nem értett a jogához, tehát számára ez egy abszolút kínszenvedés volt, mert látta azt, érezte azt, hogy amit ő mond, az egy dolog, és amit az illető fordít, az egy abszolút másik dolog. És akkor...
És ez segítette, vagy nem segítette a folyamatot, a legalizálást?
Hát mondjuk ez csak egy apró részlet volt, de a Kassai Jóga Társaság szempontjából ugye azért volt ez érdekes, mert az utcánk már vége volt az előadásnak, akkor hozzám fordul, és azt mondja, te miért nem oktatsz jogát itt tenni? Hát te miért nem csinálsz valamit, hogy mondjuk ezek az orvosok, akiknek egy csomó kérdése volt, és nem biztos, hogy a fordításban megértették, miről van szó, mert legyen valaki, aki megfeleli a kérdéseket. Mire mondtam, hát nagyon szívesen, de mondjuk ez egy udvariasági verziója volt az igazságnak, mert nekem az volt az érésem, hogy ahhoz, hogy az ember oktasson, egy sokkal nagyobb tudásra és gyakorlati tapasztalatra van szüksége, mint ami nekem akkoriban volt. Na és ezt mikor mondtam neki, hogy hát tudod, Mukunji, hát ez olyan, hogy én nem nagyon érzem magamat erre
alkalmasnak
éppen most. Mire azt mondta, na várjál csak, állj meg, na és mit gondolsz, hogy az elsősöknek egy Einstein kell, hogy az aritmetika alapjait magyarázza? Hát mondta, ez igazad van. És tulajdonképpen meggyőzött arról, hogy ezt talán mégiscsak meg lehetne csinálni. Azt mondtam, jó, akkor én a tartalmi részét vállalom, de valaki vállalja a szervezési részét. És akkor a Műegyetemnek a sport szervezete hajlandó volt minket befogadni, ami tulajdonképpen megoldotta a problémáinkat.
Értem.
Na és azután 1979-ben volt az első jogaoktató kurzus, az egész országban ez volt az első, Prágában és Prágán mellett, és akkor tőlünk két személy tudott oda elmenni, és hát egy időm után elnyerni a minősítését.
Ez egy igazi történelem és jelen és jövő egyben. Tehát tulajdonképpen az első jogaoktatók között volt ön Prágában, és akkor azért Magyarországon is. Folytatjuk a beszélgetést dr. Timcsák Gézával.